Да, мы сейчас только что решили вам позвонить особо сколько, поставили на это мягкое желание. Вот у нас свой опрос. Куда я его приобрел? Твердые книги на «Я», «Чо». És 1975-ben utoljára végzetett, amikor is a társadalom is föllázott ellene, megnyitta a sorozatos háborúkat, amelyek immár 10 éve tűntek, hogy a francia királyát. Megnyitált azt, hogy János király az egyház tevékenységében is vele tudtál szólni, megnyitált azt, hogy államkodó az adókutatás, és ezért úgy döntött kell a rendek, az immár vendégszerveződő társadalmi rétegek, hogy előállnak követeléseikkel, és így módon megfogalmazták 1215-ben a Magna Carta Libertatum nevű szabadság tartalmát. Tehát a Magna Carta Libertatum minden számítja az alkotmányosságát, amit a fogadásokat. Hát nézzük! Akkor is, hogy akkor mi is ez a Magna Carta. A Magna Carta az a valóságban egy valóban eléggé Magna Carta dobja, de kb. Akkor, amit az asztal. És hát ha valakinek van kedve lehet olvasgatni a sorokat, a British Museumban van, meg lehet tekintni arra jár. Minden esetre, ami a Magna Cartát illeti, ez a szabadság, már oklevelet túlnevelen lényegében a rendi kiváltságokat rögzítő oklevél, és tudomásom szerint, mint ilyen az első a törvény, a Európa történetében. Tehát a rendi kiváltságokat rögzítő oklevél, abban az időben, a 13. század elején, 1215-ben, ugye ez az első, aztán 1222-ben ugye csatlakozik hozzá például a magyar aranyú, de tanultok 1220-ban majd a második Frigyes által kiadott konfederáció például a németeknél. Tehát a lényeg az, hogy ebben a korban kezdenek megjelenni Európa szerte a rendi kiváltságokat tartalmazó levelek, de ezek nyitárnak felvételül a magnakat. Nézzük, hogy milyen fontosabb rendelkezéseket tartalmaz. 65 cikkeivel áll, legalábbis az utókor 65 cikkeivel osztottak fel. Szerencsére nem kell mind a 65-et megtanulni, ez már megkönnyítés gondolom, nekem is. Minden esetre nézzük a lényegesebb gondolatokat. Az első az adóztatásról szól. Ugye az egyik legnagyobb sérelem az önkényes adóztatása volt a rendeknek. Kimondja az aranyúról, sem váltságpénz, sem segélypénz. Sem váltságpénz, ezek adó nemek. Sem váltságpénz, sem segélypénz. Nem vethető ki Angliába. A királyság közös tanácsa bevegyezésre. Na már csak. A királyság közös tanácsa, hogy csak valóban meg visszatérünk, minden esetre itt és mostában annyit, hogy se látszák, hogy se segítkéz nevelőt nem vethetünk ki a királyság közös tanácsa, vagyis uram, saját jogán és őként sem egyébként adóztatni nem adóztathat, kivéve néhány esetet felsorol az aranyból, ilyen többek között a király fogságból történő kiváltása. Ilyen fogságban van a király, akkor a nevében ki lehet vetni adót, hogy a váltságpénzt összegyűjtsék, vagy váltságügyre, bocsánat. Ilyen kivétve elsőszülött fiának lovaggá avatása, elsőszülött fiának lovaggá avatása, illetőleg gondoltak a hölgyekre is, elsőszülött leánynak kiházasítása alkalmával, olyan helyi az egész ország, hogy ki lehetett venni a dolgot. Tulajdonképpen az angol történetírás fordítja ezeket a szavakat, hogy ne legyen adóztatás képviselet nélkül, ez egy amolyan elv az angol száz gyakorlatban, ne legyen adóztatás képviselet nélkül. Na most, ha ezt a kijelentést végig gondolják, akkor ez itt még nyilvánvalóan túlzás, mert képviseletről szó nincs, de az más kérdés, hogy valóban vannak át működszik, kellett határt szabnék az adóztatásra. A következő nagyon fontos téma a szabad emberek kérdés. Liber homo. Liber homo a szabad ember. Mi a helyzet a szabad ember? Ki mondja magad akkor, hogy az ilyet nem lehet bebörtönözni? Számúzni. Elpusztítani. Beszélni. Vagyonát megfosztani. Szabadságát elvonni, nincs vesző. Törvényes ítélet. Törvényes ítélet. Vagyis kiszámított szabad embernek. Miként látok, fogják szabad embernek számítottak tulajdonképpen a rendek, de azon belül szabad rendek tagjai, egészen pontosan, de legáltalánosabb értelemben a nemesség számított természetesen a szabad embernek valamint a polgárság, és ezekre írja annak által, hogy ezeket törvényes bírói ítélet nélkül, vagyis törvényes eljárás keretében hozott bírói ítélet nélkül önkényesen betörtönözni, kivégezni, számúzni és hasonló bírói, nem lehet. Ez a szabad embereknek egyik legfontosabb kiváltsága. Az angol történet írás inkább számítja a szabadságjogok létezését, ami nyilvánvaló marhaság, hogy ne is írják fel, de hogyha egy angolban találkoznak és fordítja, hogy vannak át a szinte ők mindenben, az azért van, mert hogyha ők meghagyják ezt a szót extázis versen azonnak, ugyanis ők azt gondolják, hogy minden ekkor született a világon, és ami azóta van, az már csak kiegészítés, és ami előtte van, arra is érdemes beszélni, tehát a magnak át az alfája és a megállja minden. Jó. Következő lényeg az dolog az egyházi szabadság szavatolása. Ugye említettem volt, hogy a királyok már második Henrik is, de első János különösen beleegyeztek a valakihoznak egyház életébe. Emlék miatt követelték az egyházi szabadságok szavatolását, tehát az egyházi szabadságok, a szabadság ilyen esetben kiváltságot jelent. Tehát az egyházi kiváltságok szabadulását, erről már a Kálmányról már beszélt. Na, továbbiakban. A Magna Chartában az uralkodó az alkotmányok védelmében különféle kiváltságokat, szabadságokat adományozott. Most ezeket nem részletezem, inkább ezt megtanulják, hogy különféle szabadságokat adományozott. Lényegében, ha ezt befejezik, akkor majd mondom a párhuzamot. Tehát az alkotmányosoknak különféle szabadságokat adományoz, lényegében ugyanolyan jogra emeli őket, hát legalábbis elvben, mint ami a korokozalmasokat illeti. Na most, ha magyar jogtörténetre már olyan szépen tanultak, hogy még írtak is belőle zárfolyt dolgoztak, akkor bizonyára hallottak már az Unner, Aden, Libertas, tehát az egyezmény nemesi szabadság jogát. Hát olyan nagyon lelkesedésben nem tudom. Hallottam, jó. Majd mondjuk azt, hogy hallottam. Megmondom a kollégáknak, hogy hallottak róla. A lényeg az, hogy az Unner Aden Libertas is egy olyan elvont, amihez eléggé hasonlít, csak éppen magyar valóságban, ahol van is a nemességet is elképnék egyazon szabadságot ütették. Ezt a gyakorlatban Magyarországon se tartották be soha természetesen. Ugyanez van itt is. Tehát az alkazalmusok védelmében különböző jogokat adományozott uralkodó, kvázi a koronavazalmusok szintjére emelni őket jogilag, A gyakorlatban természetesen ez nem érvényesül, éppen annak általában is azért eléggé olyan sok pontja volt, ami a gyakorlatban fogalmazott, hogy fogdíjasan valósult meg. Jó. Következő nagyon fontos gondolat, ez a városok megerősítése. Tehát a különböző városoknak, egészen fontosokkal a városok polgárságoknak és kiváltságokat ad a Magna Carta. Egyébként láthatják, ez nem pusztán egy-egy rendnek, hanem gyakorlatilag valamilyen próbálókat jutatni, meg a jogait körülírni. A városokra itt és most annyiban térünk vissza, hogy már a Doomsday Book óta tudjuk, hogy Angliában csomó város van. Ezért van az, hogy amikor a 13. század elején megjelenik az első rendi dokumentum, de már azonnal szó van a polgárságról, míg az összes többi európai államban, ahol rendiség kibontakozik a polgárság, csak jóval később csatlakozik a rendekhez, egészen egyszer azért, mert korábban nem léteztek, amiben viszont előre szempontból is kiélik. Lényegesek a jobbátságot érintő rendelkezések. A jobbátság nem rendben, de a jobbátság légi minimumának garantálását tartalmazza a magnakartak. A jobbátok idején, és azért feltett a kérdés, hogy miért, már erre kíváncsiak, hogy mondanak. Tehát a jobbátság légi minimumának garantálásáról van szó. Vajon miért kellett a jobbátság légi minimumát garantálni? Pontosan így van. Tehát, ez nem a jobbágyok képzés személyért történt, ezek nem jobbágy védő rendelkezések félrejöntés nerség. Itt csupán arról van szó, hogy bírja a völgyes új adóztatásnak azt a mértékét, amelyik a jobbágytól akkora vagyunk és jövedelmet vonna el, hogy az állami adókra már esetleg ne jusson neki fizetési lehetőség. Tehát a jobbátság létminimumának garantálása az azért volt fontos, hogy megőrizzék a jobbátság adózó képességét, vagyis a jobbágy az állami adókat mindenkor be tudja fizetni. Mert ha a földes úr túl sok saját adót vett ki, akkor veszélybe kerülnek az állami adók. A Magna Carta azt próbálja elérni, hogy egy bizonyos létminimumot pont mindenképpen hagyjanak meg a jobbágynál, ami után és ami bőr az állami adó behagyott. Ugye milyen kedves? És végül, de utolsóként megemlítenék a 65. cikkeit, amelyik a legfontosabb talán itt közül, ez az úgy, hogy jus resistendi, ezzel a kifejezéssel a magyar jogtörténetről bizonyára tanultak, akkor találkoztak, mert az aranytullában is benne, vagyis az ellenállás záradék. Az ellenállás joga a jus resistendi. A jus resistendi az ellenállások. Tudják, ez roppant érdekes, gondolom, önök is ezen több rengenek miatt az aranytullára, vagy a magakartára beszélnek, hogy hogy lehetséges az, hogy 1215-ben kiadták Angliában Magna Cartát, 1222-ben Magyarországon az aranyullát, és érdekes módon mind a kettőben van ellenállás zárt. Még hozzá mind a kettőnek az utolsó cikkeiben, ugye ez angoloknál 65-ig, magyarnál 35-ig cikkei. Na most erre nem nagyon van válasz. Erre nem nagyon van válasz, ezt nehéz lenne feltételezni, hogy a magyar aranyullát a Magna Carta mintájára adták, hát fogalmazom úgy, hogy a kovas színvonalán valószínűleg a Magna Carta a híresen nagyon jött el Magyarországi Gyermekkorban. Viszont mégis nagyon hasonló történelmi helyzetben hasonló jogfejlődés következik be. Ez a párhuzamos jogfejlődés a példa, amikor hasonló jogtörténelmi, társadalmi, politikai, gazdasági helyzetben Angliában is és Magyarországon is hasonló jellegű válasz születik, legalábbis hasonló jogforrást fogadnak el, mind a kettőben megjelenik az ellenállás joga, amely a következőt jelenti. Az ellenállásnak az a lényege, hogy amennyiben az uralkodó vagy utódai a Magna Cartában foglalt rendelkezéseket megszegnék, ahogy azt a Szegeden nem vagy szokás, akkor abban az esetben jogában áll a rendeknek ellenállni. A matak által pontosan meghatározza az ellenállást. Eddig ugyanez, mint az aranyból, illetve az aranyból is hasonló tartalmat, csak az ellenállás módja lesz más. A matak által ellenállás az áradék ugyanis létrehoz egy testületet arra az esetre, hogyha ellenállni kell. Ami nem a kísértésnek, hanem az uralkodás. Ugyanis egy 25 tagú várói tanácsot állít fel erre az esetre. 25 tagú várói tanács, ez a Council of Lords, a 25 tagú várói tanács, ez az, amire legelőször hivatkoztunk, hogy a királyság közös tanácsa, emlékszenek, amikor az adóztatásnál mondtam, hogy királyság közös tanácsa engedélye nélkül nem lehet ott kijelni, már erről a tanácsról van szó. Tehát egy 25 tagú várói tanácsot állít fel, amelyiknek jogában van megállapítani a jogsértésbe következtét, és ebben az esetben a 25 tagú várói tanácsnak választania kell egy 4 tagú albizottságot. Tudják, a komitológia az nagyon fontos, tehát bizottság, bizottság által. Ez a mai bürokrácia, mindenre létrehozunk egy bizottságot, és arra tartom nem lesz döntés. Tehát a 25 tagú várói tanács a 4 főből álló albizottságot, az, amely gyakorlatban végrehajtja az ellenállást. Ez azt jelenti, hogy fel kell szólítani a királyt 40 napos határidő tűzésére, hogy állítsa helyre a jogszerű állapotot, 40 napos határidőt. Hogyha ez 40 napos határidő eredményesen megterült el, akkor tehát, hogyha erre megtelenítani kell, akkor jogban áll, amit a várói tanács. A korona jószágokat megszállni, a korona jószágot, hogy a király birtokait, tehát a király birtokait megszállni, a korona jószágokat megszállni. És ilyen módon kényszeríteni az uralkodót a magukat. A korona jószágok megszállása egyúttal a vazallítás felmondását is jelentette. Márpedig ha a vazallítást felmondják, akkor gyakorlatilag a hűvéri rendszer alól szabadulnak a vazallusok, ez rendkívül beszédes volt egy uralkodó számára. Mi a probléma? Stosztócsíjasz. Semmi? Tehát, amennyiben az ellenállásra kerül a sor, egy dolgot nem tehetnek meg a várók a királya és a király családja, a király és király családot, azok tagjait testileg nem kényszeríthetik, tehát kényszerítő intézkedés nem alkalmazhatnak velük szemben, amelyik a testi épségüket, életüket vagy szabadságukat veszélyeztetnék. Tehát ellenállás címszavarat nem lehet oda menni és adni egy bűnösnek kopnak a királynak, utána rosszat csinál. Nem lehet bezárni a koronyba a szobába, éhen szomjan, és sütés nélkül természetesen, hanem csak a koronai országokat lehet megtervelni. Ilyen lájkosabb dolgokat. A király, például nem lehet oda menni a királyához, és elkívni egy randevúra az apja elnyegője nélkül, és hasonló dolgokat nem lehet csinálni. Jó. Hát mi is a matrakártának a jelentősége? Hát tisztelt hölgyeim és uraim, valami kedves barátaim, azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a matrakárta az a rendi dokumentumok első képviselői Európában, Ez rendkívül fontos, mert önmagában. Már csak ez rendkívül fontos lenne, és megjelenne, hogy itt csacsonyodik róla. De továbbá különlegessége, hogy ez az, amelyik lényegében az angol alkotmány fejlődésnek az első alkalmas törvénye, amely a történeti alkotmánynak majdnem része. Megijedtek, ugye? Na most ellenőrizze mindenki a két lánynak jöttek a párban, hogy ilyenkor szoktak elvizni. Jó, na, miután az első egységben túl vagyunk, jön a Jézus. Látták már a búcs? Volt egy filmsorozat, de nagyon szerettem a Amerikát volna. Az volt a cím, hogy Bűnbányos Boszorkány, bizonyára ő használtam. Na és ennek a hogy a legjobb elején, amikor még egy normális tudja történet, még nem törpöttek ide oda, akkor volt egy olyan rész, hogy a búcs ott volt a pincébe, és nem tudom, hogy feladat a fóan, hogy csinálni, és akkor gondoltam, hogy teljesen rezerve. Jó, ezen interverzó után, tehát folytatom elmérkedésen, nem a magukartálom. Ugye eddig lényeges dolog az, hogy a magukartál, hogy nyitja a rendi dokumentumok sorát. Tehát a másik dolog az, ami különlegessége, hogy nem egy-egy rendet szólít meg, hanem valójában Európa, Anglia szinte valamennyi rendje számára tartalmazott kiváltságokat, sőt a jobbágyok tekintetében még olyan társadalmi rétek számára is, amelyik rendben nem ügyelvált, nem érősült. És különösen lényeges dolog az, hogy meghatározza a szuverenitás kereteit, egészen pontosan szólva az angol uralkodó rendi jellegű körülmények között megfogalmazott jogkörét tartalmazza. Elsődlegesen olyan képpen, hogy mi az, ami tehet, mi az, ami nem tehet önállóan, és mik azok a rendi kiváltságok, amikkel az uralkodó tevékenységének kerületben szabadít. A 17. századi kiváló angol jogtudós, Sir Edward Coke, úgy írják, mint a kórát, Sir Edward Coke, coke, Sir Edward Coca-Cola, azt mondta a maga végtelen bölcsességével, idézője, a Magna Carta olyan legény, fellow, tehát a Magna Carta olyan legény, mint fellow, ugye? Aki nem akar szuverént. Tehát a Magna Carta olyan legény, aki nem akar szuverént. Mit jelent ez a szuverént? Nem szuverént, szuverént. Tehát a Magna Carta tájékében a fellow, ez most egy ilyen megszemélyesítés, aki nem akar szuverént, vagyis nem akarja azt, hogy az uralkodó teljhatalommal intézze az ügyeit, az ország ügyeit, hanem a szuverenitás elméleteknek megfelelően úgy gondolják, hogy az alattvalókat is megilletik az uralkodóval szemben bizonyos szabadságok, ha úgy tetszik még az ellenállás. Na, ennyit a Magna Cartára. Illetve ennyit lenne, hogyha a történetet nem folytatok, ugyanis ha Magna Carta csak a nyitánya az angol rendi fejlődésnek, ugye ez olyan, mint az elemeinek a nyitány, amit utána következik az egész szimfónia. Szóval a lényeg, hogy a Magna Carta csak megkezdődik az angol rendi fejlődés alkotmány története, az elkövetkezendő majd 100 év pedig arról szól, hogy ezt a Magna Cartát hogyan sikerülnek a gyakorlatban valóra váltani, vagyis hogyan alakulnak ki a rendi intézmények Angliáról. Ugyanis tudni kell, képzeljük el, hogy a Magna Cartát természetesen egyetlen valamire való uralkodó sem akarta betartani, beleértve Jánost is. Ennek következtében erre a bizonyos ellenállásra a történelemben többször sor is került az elkövetkezendő fogalmazom, hogy majd 100 évben, ezt nevezik Angliában Magna Carta mozgalomnak, vagy az ellenállási mozgalomnak, amely hát végül is egészen a parlament kialakulásához. Biztos, hogy biztos 1216-ban János Király meggyilkoltak. Az utóbbi, ugye a harmadik Henrik lett, aki trónra lépése alkalmával többször is megerősített 1216-ban, 17-ben, 24-ben a Magna Cartát, 37-ben is, nem ez a lényeg. Tehát a lényeg az, hogy többször is megerősített a harmadik Henrik, Anglia királya a Magna Cartát, azonban, hogy egy percig sem akarta ezt letartani. Amikor megerősített, akkor egy gyerek volt, utána, akkor még azt mondták, hogy erősítsenek és megerősítettek, de aztán, amikor öntudatra ébredt, akkor rájött arra, hogy a maga által itt legalábbis ő úgy gondolta, hogy ez csak egy hívott fület, amiben nincs jelentősége. Következésképpen engedély nélkül adókat kezdett kivetni. Ez az engedély nélkül adóztatás, amely különböző háború finanszírozásán szolgálta részét a francia király, de részét pedig egyébként más, nevezetesen saját fiának szicíliai trónigénye finanszírozására használta fel az adókat. Olyan ellenállási mozgalmat szült, amely oda vezetett, hogy 1258-ban Oxfordban a rendek, egészen pontosan a báró tanács összegyűlt. Összegyűlt a báró tanács, és rendkívül dühösen megfogalmazta egy kiáltványt, amely Oxfordi provinció néven került be a történelembe. Oxfordi provinció. 1258. Három nagyon fontos dolgot jegyezzenek meg erről a provinciókról. Az elsőben a tanács kijelentette, hogy ezentúl nem csak alkalom adták, hanem minden évben háromszor közülésezni. Tehát nem pusztán a szükséghez képest, hanem évente háromszor közülésezni. Lényegében rendszeres testület létezett a magát. Ami aztán a második nagyobb. És a király mellé egy állandó 15 tagú bizottságot rendelt. Hát el sem tudja képzelni, hogy ez mekkora sértés, hogy a király a 15 tagú bizottság ellen. Hát ez szörnyű. Ez olyan, mintha a tanszékvezető ellenőrizni egy 5 tagú bizottság. Hát ez szörnyű. Felgondolják, hogy mi a szörnyű. Minden tanszékvezető ellenőrizni. Na tehát a lényeg az, hogy tudják, a tanszék vezetésnek csinos sznobsággal együtt járták ezt majd csinálni, tehát aztán meg fogják a szerkezetkezlendő tanulmányok tovább. Ami a dolognak a lényeg, a bírtak a váló tanács egy állandó 15 tagú tanácsot rendel több útülőre a bizottság, a király mellé. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy a váló tanács magának indikálta az országos tisztségviselő kinevezésének a jogát. Jaj. Ha ez jaj, mi lesz ez után? Tehát a tanács magának indikálta az országos tisztségviselők kinevezésének. Hát képzeljük el, meghallgatta Henrik a követeléseket és valószínűleg jót öltött magában, és folytatta tevékenységét, miként a rendek is folytatták a rendi ellenállást, vagyis az oxfordi províziókat nem sikerült végrehajtani ezt a dolgot a lényegeknek, és az ellenállási mozgalom évére a király sógora állt, aki Simon franciásan, angolosan Simon de Montfortnak hívta, a legendás Simon de Montfort, és az ő vezetésével Simon de Montfort, és az ő vezetésével is 1265-ben a rendben egy kibővített tanácsülést tartottak, ahol már nem csupán a 25 tagú váló tanács, hanem sokkal többen jelentek meg, ezt a történelem a Montfort parlamentként tartja nyilván. Lényegében a parlament gyökerét kereshetők. A Montfort parlament 1265-ben egy tiszta virág életű, de mindenképpen rendképviseleti szerv volt. A jelentősége a létezésére. A Montfort parlamentet ugyanis a király későbbiekben a székelkedte, mégis ami számunkra lényeges és az angolok számára is, hogy ebben a Montfort parlamentben az ellenállásban részt venni kívánó bárók, grófságok és városok küldhették el a követeiket. Tehát akik egyetértettek a rendi ellenállással és számítanokra a törekvéseivel, azok a bárók megjelentek személyesen a parlament ülésén. Azok a grófságok, amelyek szintén egyetértettek, elküldték követeiket, a lovagokat a parlamentbe, és azok a városok, amelyek szintén egyetértettek, elküldték követeiket, vagyis azt kell mondjuk, hogy a Montfort parlament, amely ugyanmég csak egy kamarás volt, és egyáltalában nem alkotott egyetlen törvényt sem, már fölsorakoztatta Anglia rendjeit, és innentől tulajdonképpen a klasszikus parlament kialakulása már csak egy ugrásra tehető. Mindenképpen ennek a történetéhez hozzá kell tenni, hogy a Simon de Montfort tudta, hogy mi lesz a sorsa, a parlamentre hatalmas sereget küldött, hogy megvédhesse saját magát, természetesen a király is ugyanezt tette, és az, hát amikor ki az évszerű csatába összemérték az erejét, akkor kiderült, hogy a királynak sikerült jobban a dolog, ugyanis szétkergették a Montfort parlamentet, és Simon de Montfort pedig ősi halált halt az évszerű csatába. Azonban tette olyan örökbecsük, részét pedig 2007. november 7-én is beszélünk róla, részét pedig azért, mert innen már csak egy ugrás, a Montfort parlament kialakítása. Apropó, tudják-e, mit ünnepünk november 7-én? Ó, van, nagyszerű, nagyszerű. Tehát 1989-ig ugyanezt született, ezt mindig meg szoktam kérdezni, hogy hallgatok fel, hogy a nappali tanulmányoknál érdemes ez a felmérés, hogy november 7-én mondja nekik valamit, és képzeljük el, hogy a hallgatók nagy koci szemekkel szoktak rá nézni, és nem mond nekik már sajnos, vagy nem sajnos, de az érdekesség már nincsen. No, minden esetben akkor lehívjuk túl. A lényeg az, hogy 1265-ben, tehát a Montfort parlament néhány hete után következik 1272, amikor 1272-ben új uralkodó lépett a trónra, első Edvárdnak hívták, aki a magyar irodalomból is nagyon jól ismert, mert ő az Edvárd király, az angol király, aki lépett hatalomra. Minden esetben neki több húzása is volt, lényegében Velsz megfúdítása, ezt már ugye megtanulták Arany Jánosról, aztán a skótokkal is áldozgatott, ami számunkra lényeges azonban, hogy 1295-ben éppen a skótok elleni háború borult. Tehát az 1295-ben a skótok elleni háború finanszírozása érdekében úgy döntött, hogy visszanyúl ehhez a hagyományhoz, és összehívta a rendeket annak érdekében, hogy szavazzanak meg hadjadó számára, és ezzel 1295-ben először összeül immár hivatalos kezdeményezésre a parlament, és innentől kezdve annak tevékenysége különféle formában vált napjaink folyamatos. Ha legyen szabad, akkor a parlamentről beszél. Az angolok el szokták nevezni a nagy parlamentjeiket, ugye a Montfort parlamentnek ez a neve, amit mondunk, ezt mint a parlamentnek szokták, a minta parlamentnek szokták nevezni, majd látják, hogy nem minta ez annyira, de minden esetre el szokták 1295 évig, úgyhogy a minta parlament. Hát először is mi fán terem a parlament erre vagy a szabadon ezt. Ennek sosem gondolnak már olyan kérdést tesznek fel, tehát ezt egyszer mesélték nekem, ez ilyen városi anekdóta, tehát azt jelenti, hogy minden városban meséljük, mintha ott történt volna meg. Majd megkérdezték egy diáktól a gimnáziumban vagy bárhol, hogy mondja meg, hogy hol él a palimadár. És akkor a diák gondolkodott most fél órát, hogy olyan a palimadárról ért. Tehát ha mi fán terem a parlament, akkor tudni fogják, hogy ez beugatós kérdés. Ugyanis a parlament az rendügyi ülés. Középkorban, elsőben a rendi korban, közép és rendi korban. Ez egy rendügyi ülésként szerveződik, és most mondom meg először, többször is el fogom mondani, mire eljutnak a szigorlati, hát addig a közül, hogy parlament az kizárólag csak Angliában van, mind a két idő között. Tehát a rendi képviselet szerve kizárólag Angliában nevezték parlamentnek, amikor átalakult népképviseleti szervé, akkor is kizárólag Angliában nevezték parlamentnek, és ma is kizárólag Angliában nevezik a törvényhozó szervet parlamentnek. Meg az Európai Unióban, de most ez másképp is. Ez azt jelenti, hogy bármilyen kiábrándító is Magyarországon nincs parlament. Ha azt hallják, hogy a parlament ezt csinálnak, akkor nyugodtan a két évben röhöghetnek az illetőnek, ugyanis Magyarországon, ha tetszik, ha nem, nincs parlament, de van törvényhozó szervet, hogy volt is a mennyi gyűlés, 1680-ban, ez nem már képkamarás formában is, csak ennek nem az a neve parlament, hanem lehet, hogy nem hangzik olyan jól, de Magyarországon is. Tehát, hogyha ma egy erről kívánok beszélni bármit, bárhol, akkor nyugodtan mondják azt, hogy Magyarországon, Magyarország gyűlés, a parlament, és a parlamentet akarnak, menjenek el otthonba. Ahhoz közelebb legfeljebb Brüsszelben van, de az meg egy más pártterem. Tehát a tisztelésre azt mondom is. Tehát a lényeg az, hogy ha államokról beszélünk, a parlament kizárólag Angliában használható, hogyha a törvényhozó szervet akarjuk megjelölni. Majd amikor találkozunk néhány év múlva és Franciaországról fog beszélni, ott is lesznek parlamentek, több lesz, hát csak azok bírósági fórumok lesznek, semmi köze a kettőnek egymáshoz, majd ott is eljön erre a figyelme. Most, hogyha arról lesz szó, hogy rendi gyűlés Európában, valamelyik államban, akkor kérem, hogy két dolgot lehet tenni. Az egyik, vagy megtanulják az adott rendi gyűlés nevét. Angliában parlament, Franciaországban négyféle lesz, meg lehetek ezek közül a legjobb az Etezsemerok felé, Németországban a Reichstag, a különböző lángadók, Magyarországon a Magyarországgyűlés, Horvátországban a Szábor, Lengyelországban a Szent. Tehát lehet ragozni, ami lényeg, hogy tanulják meg a pontos nevet. Hogy ha ezzel nem akarnak bajlódni, tegyük fel, akkor mondják a másnak azt, hogy a rendi gyűlés, aztán a vizsgáztató vagy lesz, hogy a személyből rákérdez, vagy nem. De azt semmiképpen sem mondják, hogy a német parlamentben mit tudod, hogy mit csinál, mert ilyen az életben nem volt még, és hogyha ezt egy németnek mondanák, akkor az pillanatban fel is pofozná önöket, mert mindenki ki nem állhatják, hogyha parlament nevezik az ő rejszterekkel. Tehát erre később nagyon figyelmet. Elhangzott egy több alkalommal az a szó, hogy rend. A rend az, ami ma nincs. Azon túl nevileg, a rend ordó értelemben, ordó, tehát történet tudományi értelemben, ordó, mint rend, nem ordó, hanem ordó. Ebben azért a következő azonos írják, mert ez biztos, hogy lesz Zéhán is. Itt könnyen lehet, mert egy pontot szerezünk, és a maximális pontszámot, és legalább ilyen könnyen lehet semmennyi pontot szerezni, lehet, hogy egyetlen mondatról van szó csak. Tehát a rend azonos jogokkal, mindjárt meglátjuk, kötelezettségért kell. Na, hogy van tovább? Volt ez jó is, de volt ez is, amelyik hiába mondták el, egy pontot se érnek. Tehát azon a jogokkal és kötelezettségekkel valami célokkal rendelkező, és mostanak úgy szó, enélkül semmit nem ér az egész, privilegizált, tehát kiváltságot, privilegizált társadalom részéről a rendelkező. Tehát azonos jogokkal, kötelezettségekkel, célokkal, és ezt még lehet ragozni, mert szokták a hallgatók életformára hasonló. A lényeg az, rendelkező, privilegizált társadalmi rétegek a rendben. Tehát, ebből mi a lényeg? Ebből az a lényeg, hogy a rend arról ismerszik meg, hogy vannak kiváltságok. Attól, hogy valami a társadalomban jó elkülönül, mert azonos tegyükben jogaik vannak, azonos kötelezettségeik vannak, azonos céljaik is vannak, az még nem feltétlenül rend. Csak akkor válik hozzá, ha konkrétan vannak rendi kiváltságai, amik általában konkrétan rendi oklevelhez, mint amilyen a magna chartához szoktak kötődni. Erre legjobb példa a jogváltság problémája. A jobbátság, kinek kimondhatná, hogy nem azonos jogok. nem az a most kötelezettségünk, a céljaink is azonosak, de nem lehet. Ugyanis a jobbátságunk sehol, mint soha nem voltak kiváltságai, mert akkor veszünk volna a felületet. Következésképpen, ha megkérdezik önök, hogy egy-egy országban mi a rend, hogy ne lezzenek a rendeket, azok meg is jól kérdezte sajnos, akkor a jobbátságot sehol se szabad mondani, mert az éppen ellenkezőleg az az, ami nem rendként viselkedik, és tudják, hogy milyen a tudomány, így van kivétel, ez az is van kivétel, mert korábban ennek egyes német tartományok van előfordul egyébként, a svájci kantonokban egészen pontosan különböző jobbátság által létrehozott testületek rendi jelleget mutatnak, de jobb a főszabály szerint azt tanulják meg, és akkor nem lesz baj, hogy a jobbátság az nem minőső rend. Ennek megfelelően felmerül a kérdés, hogy akkor ki az Úristen a rend. A rend a gyakorlatban minden államban különböző, ezt minden államban meg kell tanulniuk, az ottani fejlődési folyamatok alapján kialakult rendek tekinthetők a kiváltságaik alapján. Azonban, ha mégis biztosra akarnak menni, akkor két dolgot lehet. Egyet megtanulják, amit mondunk, meg ami a könyve van. A másik dolog, hogy megnézzük a rendi gyűlést. Ugyanis a rendiség alapvető eleme a rendi képviselet. A rendi képviseletre való a rendi gyűlés, az az intézménye, mint Angliában a parlament. A rendi gyűlésben lévő társadalmi rétege biztos, hogy mind rendben. Ugyanakkor fordítva is igaz, a rend színe vonja az, hogy legyen képviseleti joga a rendi gyűlésben. Lehet, hogy nem gyakorolja a képviseleti jogát, lehet, hogy a rendi gyűlés összesen ül, de a lehetőség megvan. Tehát minden esetben, hogyha a rendeket keresnek, akkor ezt úgy próbálják meghatározni, hogy mi az, ami kiváltságot és a rend gyakorlati funkcióit magán viseli, a legfontosabb jogosultság például a kokáról a rendi képviselő. Na ennek alapján nézzük meg, hogy Angliában milyen rendek van. Ugye vannak a bárók. A bárókat Angliában, hát tulajdonképpen perreknek nevezik. Több szó is van már, lordoknak is nevezik, lordoknak is nevezik. Ezek valójában mind más jelent egy kicsit, de innen 1500 kilométerre távolságban mondjuk azt, hogy többé-kevésbé azonosról van szó, tehát a perrek, meg a hatást fogok nézni, hogy pervek, ez francia, repül az, hogy különböző lordnak jönnek az az. Az is akkor is, hogy milyen származás, meg van mindjárt mondani, hogy nem tudom fogom, hogy milyen különbségek vannak még közé. Mindenek ezen, tehát vannak a várók, a lordok, pervek, így a következő az egyházi főnemesek, az egyházi, bocsánat, az egyházi főpapok. Zárójel és az alsó papság. Ennek hol voltak rendi jogai, hol nem voltak, majd erre még kitérünk. A harmadik kategóriába tartoznak a lovagok, a knights, a lovagok. Vigyázzak, nem nemesség lovagoknak hívják. És az ötödik pedig, vagy a negyedik, a polgárság. Ezek a rendek Angliában. Nézzük meg, hogy ezek hogyan kerülnek be a rendi gyűlésbe. Hát kérem tisztelettel, a rendi gyűlés a parlament az, amiről most még csacsogni kéne. A parlamentnek az a tulajdonsága, Angliában klasszikusan két kamarából áll. Az egyik a Lordok háza, a House of Lords. A másik pedig a közösségek háza, a House of Commons. Tehát House of Lords és House of Commons. Nézzük a dolgokat. Ja, egy jó tanács. Ha megkérdezik önöktől a vizsgán, hogy a rendi gyűlés milyen szerkezetű, akkor azt a hallgató büszkén szokta mondani, hogy két kamarátra. Meg is kérdezik tőle, hogy melyik ez a két kamara. És akkor a hallgató büszkén szokta mondani, hogy belső ház, meg alsó ház. Na most ez még a piacon sem megy el. Tehát ha valaki két kamarából áll, az nyilván alsó házból, meg felső házból állt, tehát ez nem egy olyan nagy információ. Van ennek teme, tehát próbálják a mezőt megjegyezni. Ugyanez a helyzet a Magyarország küldéssel is. Tehát a Magyarország küldés 1608. KK-ok a sorvágasokban a első körvécikkel követően két kamarából áll, de nem az alsó, hogy a felső házból csak úgy, hanem a főrendi táplából, az arabista rendőr táplából. Na, ugyanígy Angliában is, tehát két kamara van. A felső ház, a Lordok háza, az úgy tetszik alsó ház, House of Commons. Nézzük a Lordokat. A Lordok házában tehát a világ és az egyházi terek vannak, vagynak, világ és egyházi terek, nem terek, hanem terek, igen. Na, mindesetre a, nézzük, hogy kik ők, a világi terek, a Lord temporál elnevezés alatt Lord temporál, az egyháziak pedig Lord Spirituál. Tehát Lord Temporál és Lord Spirituál. Kedves egészségre. Kik tartoznak a Lord Temporál köréhez? Hát ide tartoznak olyan személyek, mint a hercegek, grófok, márkik, vikontok, láthatók, hogy ezek francia elnevezések elsődlegesen, tehát a grófok, bárók, hercegek, márkik, vikontok, ők jelentik a Lord Temporál. A Lord Spirituál kategóriában elsődlegesen a püspökök és az apátok tartoznak, ami nem a, az önök felmenő, hanem... Tehát püspökök és apátok. A Lordok házának az eredete, az tulajdonképpen idáig múlik vissza, de hogy ez az idáig van a Viterhez. Tehát az lényegében az egykori kúria régészek, hogy királyi tanácsnak egyfajta továbbülése a rendi körülmények. Vagy legalábbis így szokták magyarázni, nem mint hogyha a magyar főrendi elvált, hogy így akarnak magyarázni. Ami rettenesen hiszi, az a közösség egy háza. House of Commons. Mit is kellene elmondani? Hát először is a House of Commons-be küldik követeiket a grófságok és a városok, időnként az alsó magasság. Ugyanis. A különbség az, hogy a Lordok házában személyre szóló meghívóval vesznek részt a tagok, ahol tetszik a terek. Tehát van egy kereset a Street of Summers-nek, vagy egy meghívó a Street of Summers-nek hívják, akinek ezt tűnik a saját jogán személyesen jelenhet meg a Lordok házában. A House of Commons-ben, tehát a közösségek házában már nem személyes, hanem képviselet útján történik a megjelenés, ami azt jelenti, hogy minden grófság valamint meghatározott városok és olykor az alsó papság küldheti el választott követeit, akik az egész grófságot, a város egyetemét, illetve a papságot fogják képviselni. A meghívót, Ritmet nevezik, ez a fogalmazás, hogy meg találkozik más értelemben, tehát Ritmet nevezik, ami kiküldésével a grófságunkban, a grófság közgyűlésén, ez Kártyúvortnak nevezik egyébként, a grófság közgyűlésen megválasztják a két-két követet, tehát grófságunként két-két követ volt küldhető, illetőleg a városokban, a városi magisztrátus megválasztotta azokat a személyeket, akik követként megjelentek a parlamentben. Vagyis a House of Commons az általában a lovagok, tehát a grófságokban élő lovagok, mint rendek, és a polgárok követeiből állt, amelyet időként az alsó papság is kiegészített. Egyébként 37 romsától lett az időben, tehát a 14. század elején hozzák. Kérdés az, hogy hogyan lehet megválasztani őket. Kérem tisztelettel, erre volt valaki ott a rendi választó jog, amely éppen úgy, mint a mai választó jog, két típusra osztott, aktív és passzív választó jog. Aktív és passzív. Az aktív választó jog az a választáson való részvétel, tehát a választás jogosultságát jelenti, a passzív választó jog pedig a választhatóság jogát. Vagyis aki passzív választójoggal bír, az megválasztható követnek, aki aktív választójoggal bír, az részt vehet választóként a követ választáson. Aki követnek követ bír, az van a legnagyobb. Nézzük az aktív választójogot. Az aktív választójogot egy 1429. évi törvény szabályozza, és ez szinte legendásnak számít a történet írásban, ugyanis bevezetik az úgynevezett 40-séges választójogot, ami gyakorlatilag annyit tesz, 40-séges választójog, a sérülőkre fizető eszköz egyik formája volt, és a következőképpen hangzik, szabad földből, vagyis földből származó évi 40-séges jövedelem kijutatása volt szükséges az aktív választójoghoz. Tehát szabad földből, ezt free oldalnak nevezik, most azért nem írom fel, mert a free oldal még később találkozni fognak, és nehogy ott a kicsit más jelentésre. Ez pedig egyszerűen szabad földből származó évi 40 shilling jövedelmet kellett legalább kimutatni ahhoz, hogy valaki aktív választójoga legyen, vagyis részt vehessen szavazóként a választáson. Ez a 40-es idékes választójogban egészen 1832-ig volt egyébként határban, ez egy igen hosszú, nagyon-nagyon hosszú. A passzív választójog sokkal szigorúbb volt. 1445-ben született meg az a törvény, amelyik a passzív választójogot szabályozta, és előírta, hogy az lehet követ, nem képviselő követ, a rendi korszakban csak követek vannak, képviselő sincs, az csak a polgárokból vannak. Tehát az lehet követ, aki a grófság tekintélyes lovagja, de legalábbis születelmes, ezt a szemét nevezték úgy, hogy gentleman. Tehát aki születelmes, az volt a gentleman. Eredetileg. A szó eredeti jelentését tekintve, tehát a grófság tekintélyes lovagja, de legalábbis született nemes, aki évi legalább 20 font jövedelemmel bír. Évi legalább 20 font jövedelemmel bír. A 20 font az akkoriban nagyon-nagyon nagy pénz volt. A 40-ségen sem volt kevés, 20 font pedig még nagyobb pénz. Ez a 40 shillinges választó, illetve a 20 font a passzív választó. Mivel az idő nagyon előre szaladt, ezért azt javaslom önöknek, hogy a parlamentről egyébként tudni való egyéb dolgokat, tehát hatáskört, valamint a parlament tisztségviselőit a tankönyvből olvassák el. Egyetlen dolgot mondanék csak még hozzá, azt, hogy a parlament két kamarát elkülönül egymástól, az csak a 14. század közepétől dokumentált, 1352-től. Azért mondtam azt, hogy ez a bizonyos minta parlament, az nem annyira minta, mert még az valószínűleg nem volt két kamarás, de ez már a történelem próbájában rész, a 14. századtól bizonyosan két kamarás, és akkor a hatáskor, mely majd olvassák az adómegszabadást, a törvényhozást, a híráskodást, és benne különösen az impeachment eljárás. Itt tartunk 5 perc szünetet, már most mondom, hogy 17 óránál tovább fogunk tartani egy kicsit az előadást, akkor kezdjük a fejezni a jogtörténeti rész is, úgyhogy ehhez gazdálkodott ebben az időben. Ha valakinek 17 hónapban muszáj elmenni, természetesen találkozni is el lehet, de utána egy néhány percre